Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Ruf Orsi és Gyarmati Verus. Te hoztál még egy kívülbelül nagyon szép trilógia, nem tudom, ez a zárókötet?
Igen, a Nagy folyók haragja trilógia, ami ugye szintén Habi díjas lett most így egybe a trilógia, ami egy tényleg egy csodálatos alkotás. Ezt már én kifejezetten nagyobbaknak ajánlanám, tehát azért ehhez már kell olvasói attitűd, hogy ebbe valaki bevonódjon, viszont egyrészt ez nagyon jó már fiúknak is.
Ugye hogyha... ez egy fantasy sorozat.
Abszolút, igen. És méghozzá egy ilyen trónokharca, gyűrűkúra vonalon folyó, kevesebb a varázslás benne, de az is van, de alapvetően ez az elképzelt középkori világ jellege jelenik meg, különböző családok, különböző intrikák, több generációt nézünk végig. Annyi az egyedüli negatívum, hogy tényleg ehhez már azért egy 13-14 éves viszonylag jó olvasónak kell lenni, mert nagyon összetett a világa, viszont szerintem felnőtteknek is ez egy csodálatos kötet, és az, hogy Smarróza maga grafikusként is rajzol bele ugyanolyan térképet, mint amit mondjuk a Gyűrűk uránál vagy a Trónok harcánál megszoktunk, családfák kell is mondjuk a családokhoz, de tényleg, tehát, hogy ez egy tömör élmény ezt az egészet végignézni. Ugye most, ahogy évek alatt jelentek meg, én mindig azt csináltam, hogy az új megjelenés előtt elolvastam az előzőt, hogy úgy képbe legyek, mert annyira összetett, de mondjuk ismerünk olyan gyerekeket, akik már 13 évesen ezekre a nagy történelmi folyamokra ráfonódnak, nekik simán tudnám ajánlani. Tehát nem biztos, hogy ezzel lépjenek át mondjuk a gyerekirodalomból, de annyira szép maga a könyv, nagyon egyben van a történet, nagyon szépek a motivációk, nem csak egy főszereplő van, hanem többekkel lehet azonosulni, etikai kérdéseket is lehet vizsgálni. Az egyetlen egy kritikám itt pont a záró kötettel, hogy bizonyos vonalak nagyon gyorsan vannak lezárva. Tehát, hogy nagyon érezhető, hogy van mondjuk egy fő intrikus, és akkor a fő intrikus egyszer csak két lap alatt így eltűnik majd a végén, tehát, hogy így pedig ott azért egy ilyen nagy összecsapást lehetne várni, de lehet, hogy ez már csak az én sajnálatom, hogy nem lesz negyedik kötet belőle, tehát ez is benne lehet, de tényleg csak ajánlani tudom, akár most nyári olvasmánynak, kamaszoknak, egy strandon töltött nyárra szerintem tökéletes a három kötet.
Egyébként szerintem a Harry Potter óta talán nem is lehet azt mondani, hogy a gyerekek ne olvasnának vastag könyvet, hogyha olyan az a könyv, nem? Tehát ott több, tulajdonképpen a teljes sorozat aztán több ezer oldalt is kitesz, tehát hogyha olyan az a gyerek és olyan az a történet, akkor szerintem ez már nem gátja. Nem?
Sőt, szerintem pont az a jó a sorozatokban, hogy ugye amennyire mondjuk a mindenféle streaming szolgáltatón hozzászoknak a gyerekek is a sorozatokhoz, és várják a folytatást, aki már belép az olvasás világába, és megszeret egy világot, onnantól a barátaiként, ahogy egyébként a Harry Potter is így nevelt rá olvasásra nagyon sok gyereket, most már szülőgenerációját, ugyanúgy mennek a sorozattal, tehát hogy az pont, hogy nem negatívum időnként, hanem pozitívum, és akkor itt hoznám be, sokszor kapom szülőktől azt a kérdést, hogy mit csináljanak a kislányukkal, mert hogy Leiner Laurát olvas, és hogy hát az mégsem szép irodalom, hogy mit tud abból tanulni, és én azt szoktam mondani, hogy egy bizonyos korosztályban teljesen a helyén van Leiner Laura, mert ő nagyon jól elkapott egy olyan korosztályt, ami ez a kiskamaszkor, ez a általánosból gimnáziumba vagy középiskolába váltás időszaka, és amitől az ő könyvei jók és érdemes olvasni, hogy egy kicsit idealizált világban, de a mindennapokat emeli be a hétköznapi történéseket így a kislány életébe, tehát hogy például a Szent Johanna gimi ugye 8 kötet, minden kötet egy fél év egy iskolában, és naplószerűen van leírva, benne van az is, hogy ilyen kis smiley-kkal osztályozza az adott napját a kislány, leírja, hogy mennyire nem sikerült aznap anyukának a főztje, és hogy mit evett volna helyette. Tehát, hogy ad egy ilyen folyamatosságot, amiben nagyon könnyen kapcsolódnak azok a lányok, akik mondjuk kinőnek a mágikus állatok iskolájából, illetve akik mondjuk kíváncsiak arra, hogy milyen lesz majd az ő nagy középiskolai életük. Tehát, hogy nincs azzal baj, de az állandó tanácsom, amit szoktam mondani, hogy az a legjobb, hogyha a szülő is elolvassa azt, amit éppen a gyerek olvas. Nyilván már így 12 éves kor fölött nem valószínű, hogy olvasnak hangosan a szülők, bár egyébként az is egy szuper élmény, és mindenki nyugodtan olvasson, bármeddig, amíg a gyerek ezt igényli esténként bármilyen szöveget, de hogy az egy nagyon jó kapcsolódás is akár 10, 12, 16, 18 évesen, hogyha ki sem esik egy sorozata a gyerek hóna alól, akkor legalább egy kötetet elolvas belőle a szülő, akkor rögtön tudja, hogy miben van benne a gyerek, és akkor is, hogyha ez akár a Battle Royale, tehát hogy lehetnek ezek ijesztő vagy a szülő számára ismeretlen könyvek, zárójeles megjegyzés, hogy a Harry Potternél is voltak olyan szülők, akik azt mondták, hogy ez milyen ijesztő, milyen szörnyű, milyen veszélyes. Ma meg már tudjuk, hogy azért egy csomó pozitív oldala is van ennek a területnek. Tehát, hogy a párbeszédet sokkal jobb úgy elkezdeni, hogyha ő maga elolvassa, és akkor elmondhat róla kritikát is, hogy mondjuk a nyelvezete nem olyan, vagy ez a történet rész, ez nem tetszik, de már van egy kapcsolódás.
Annyira jó, hogy ezt mondod, mert egy csomó gondolatot behoztál, ami engem is foglalkoztat. Egyrészt ez az átlépés szerintem nagyon fontos. Ugye általában a gyerekkönyveket, vagy a gyerekirodalmat felnőttek veszik a kicsiknek, és ott azért a szülőnek nagy befolyásolási tere van, és akkor mondjuk kiskamaszkor az, de biztos jobban látod, de nagyjából ott talán ugye az időszak, amikor a gyerekek önállóan vesznek könyvet a kezükbe, vagy választanak. Amit mondtál, hogy érdemes esetleg a szülőknek így előolvasni a könyvet, erről az jut eszembe, hogy pár hete volt egy felmérés Nagy-Britanniában, ezt a HarperCollins készítette, és annyira meglepő szemmel hoztam ezt nektek. Ez szerint, ugye briteket mértek, tehát brit olvasókat, azt mondja, hogy az ifjúsági irodalmat olvasók 74%-a felnőtt volt. A felnőttet nem definiálja a jelentés, de feltételezem, hogy ez 18 év felett itt jelent, tehát 74%, tehát szerintem ez elég magas. És ezen belül 28%, tehát mondjuk a harmada volt 28 év feletti. És szerintem ez egy borzasztó elgondolkodtató szám, és ez nyilván nagyon messzire mutat, hogy miért van ilyen sok felnőtt olvasója az ifjúsági irodalomnak. Ennek van egy olyan megfejtése is, hogy talán ez a fiatalkornak a kinyújtása, vagy egyfajta egy ilyen megnyugvást, vagy egy ilyen kis buborékot találnak ezekben az olvasmányokban ezek a fiatal, vagy akár idősebb felnőttek, de és azt látom egyébként én is, itthon nincs ilyen felmérés, én soha nem találkoztam még vele.
De itt is magas van. A szám. Nem, ezt nincs felmérés, mondani, de magas, én is azt érzem.
De ezt tapasztalom egyébként én is, hogy sok
és sokkal inkább, mint például, amikor én voltam ennyi idős, tehát akkor egyáltalán nem volt ez ennyire divatban, hogy mondjuk 20.
Sőt, nem gondolt, inkább felfele, tehát mondjuk igen. Én kamaszkoromban mindig felfele olvastam. Abszolút. Tehát ez nem is nagyon volt jellemző, hogy lefele olvasott volna az ember, most pedig azt látom, hogy erre is, arra is, és nagyon sokan olvasnak ifjúsági.
Igen.
Ez egyébként szerintem kapcsolatban áll azzal is, hogy egy kicsit tényleg, amit mondtál, hogy így ez a felnőttek visszaolvasnak, mondanám, hogy mindegyik szülő is azért olvas, de nyilván nem, hanem hogy van egy ilyen megnyugtató, békés oldala ezeknek a könyveknek, illetve valahogy lehet azt is mondani, hogy úgymond a belső fiatal énjüket hozza elő az olvasóknak, és hát ha az a legfontosabb érv, hogy ezek nagyon jó minőségűek. Tehát, hogy azt se felejtsük el, hogy nyilván lektűrt is nagyon sokan olvasnak, tehát, hogy azoknak is van egy nagyon nagy köre, és lehet, hogy tehát, aki mondjuk elsősorban lektűrt olvas, és kevésbé nyit mondjuk a kortárs szépirodalom felé, már amikor van olyan lektűr szerintem, ami szépirodalom, de ez most nem a téma része, azok könnyebben kapcsolódnak be egy fiatal ifjúsági regény, vagy fiataloknak szóló ifjúsági regény folyamatába. Én azt gondolom, hogy bármit lehet olvasni, és aztán el kell dönteni, hogy mi a jó, vagy mi az igény, vagy mi az, aminek jó a színvonala. Tehát, hogy ezt nekünk még annó az egyetemen a Spiró mondta, hogy mi tévedünk abban, hogyha azt gondoljuk, hogy csak nagyon jó könyveket érdemes olvasni. Tehát van olyan könyv, amit a története miatt érdemes elolvasni, vagy a világa miatt érdemes elolvasni, és aztán lehet róla beszélni, és ha olvas, akkor úgy is találkozik előbb-utóbb jobb könyvekkel, de az, hogy ifjúsági irodalomban valahogy egy megnyugvás is van a felnőttek számára, szerintem ez egy tök jó dolog. Én ugye anno azért kezdtem el elsősorban ifjúsági irodalmat olvasni, mert kapcsolódni akartam az osztályaimmal, hogy amikor már a harmadik asztalon láttam az Alkonyatot mondjuk egy időben, akkor nem tehettem meg magyar tanárként, hogy nem nézem meg, hogy mik ezek, és bár ugye azért azt nem emeljük szép irodalomra, de nagyon sok előnyét látom, illetve hogy a korosztályosan miért fontos beavatódni egy világba, az első szerelem nagyon erős hatása, amit már lehet, hogy így azért felnőttként kevésbé emlékszünk rá, de hogy ez egy nagyon intenzív időszak, ami ugye a 12-től mondjuk 18-ig tart, most már ugye ki is tolódik, tehát már az egyetemen is nagyjából azért még ilyen 20-22 évesen vannak fejben ott azok a gyerekek, akik mondjuk 10 évvel ezelőtt 18 évesen voltak, tehát nagyon izgi nézni ezeket a folyamatokat, és nekem a Harry Potterre is van egy olyan megfejtésem, hogy azon túl, hogy nagyon a mai világnak szól, nagyon pörgős volt már maga a könyv olvasása is, ha megnézzük, Harry egy teljesen ismeretlen világba kerül be úgy, hogy ő ott mindenki ismeri. És hogy mennyire akarnánk mondjuk egy olyan világba bekerülni, ahol már valakik vagyunk, anélkül, hogy tettünk valamit, mert így indul a dolog, és úgy ismeri meg, tehát, hogy teljesen kívülállóként, de mégis már valakiként
úgy,
kerül
be. Úgy, hogy előtte a lépcső alatt lakott.
Igen, tehát, és hogy nem is tudja ő a saját értékeit, nyilván azért ez egy jó történet, és valóban kiemelkedő értékei vannak Harrynek, tehát az már egy nagyon erős kortárs történet lenne, hogyha nem lett volna méltó erre a címre, de hogy itt a beavatódás, az új területre kerülés, az mind benne van az irodalom ifjúsági vonalában, és szerintem egy csomó olyan választ adhat az ifjúsági irodalom, amit a felnőttek is keresnek. Új munkahely, család, válás, barátok, tehát hogy a normatív krízisek, amik mindenkinek az életében benne vannak, arra lehet, hogy egy kicsit könnyebben irányít az ifjúsági irodalom, nyilván a másik nagy szerelmem a kortárs szép irodalom mellett.
Azt teszem észre egyébként, hogy az ifjúsági irodalom, mintha bizonyos témákra vagy jelenségekre gyorsabban is reflektálna.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy sokszor ott kapja meg azokat a válaszokat, meg üzeneteket, meg segítséget,
igen,
meg kapaszkodót.
Igen, tehát valami amúgy trauma, vagy bármi olyan probléma, mint hogyha hamarabb.
Vagy amit saját gyerekkorában átélt, és egyébként nem kap rá választ, vagy nem akar egyébként olyan, vagy nem képes mondjuk egy kortárs szépirodalmi szövegnek a mélységéig lemenni, mert hogy mondjuk annyira traumatikus lenne például egy olyan szöveggel, vagy azon szövegen keresztül szembesülni ezekkel az élményekkel, tehát mondjuk azt is elképzelhetőnek tartom. Ami nagyon érdekes, amit mondtam, mert én is abszolút ezt érzékelem, és szerintem ez most már egyébként egy könyvkiadói, tehát globális szinten is egy könyvkiadói trend, hogy az idősebb olvasókat célozzák a young adult és az ifjúsági irodalommal, tehát hogy tényleg így kiszélesedett gyakorlatilag az olvasó közönség. És közben meg egy amerikai cikket olvastam én is az adásunkra készülve, vagy hát így körülbelül abban az időben, azt hiszem az a Slate-en jelent meg, ott meg egy ilyen nagyon érdekes, különös életkorról írnak, mint hogyha a gyerekek 9 éves korukig, akik mondjuk szeretnek olvasni, mint hogyha 9 éves korban, ez ugye az amerikai gyerekekről szóló felmérés, mint hogyha ott nagyon erős lenne a lemorzsolódás, és ott van egy ilyen, nem tudom, hogy ez a mobiltelefonok, vagy a különböző iPad, tablet, ugye általában a digitális eszközöknek az elszívó ereje, ezt nem tudom, hogy ti ezt mennyire érzékelitek.
Egy gyerekem van, tehát egy viszonylag korlátozott az a spektrum, amit átlátok, de én azt látom, hogy vannak olvasási krízisek. Tehát vannak olyan időszakok, amikor a gyerek akármilyen olvasós környezetben jön, egyszerűen nem hozza lázba a könyv. És az én lányomnál is volt egy ilyen időszak, és én akkor egészen kétségbe estem, és az én húgom is magyar tanár egyébként, és a környezetemben is több tanár van, és tőlük kértem tanácsot, és mindenki azt mondta, hogy nyugi, és majd ez majd átbillen ez a dolog, és ez meg is történt, és nem volt különösebb oka, mint hogy annak se volt különösebb oka, hogy annak idején felhagyott egy időre, nem tudom milyen, lehet, hogy csak egy fél év volt, nekem elég hosszúnak tűnt, és de azt el tudom képzelni egyébként, hogy több ilyen olvasási krízis is lehet az ember életében, és biztos, hogy abban is van valami, amit te mondtál, hogy esetleg tehát ezek a kütyük elviszik a figyelmet, hiszen olyan sok impulzus verseng a gyerekek figyelmért, és azért az olvasás az még mindig egy melós dolog. Tehát ott azért energiát kell beletenni, ott neked kell dolgozni, elképzelni, és ha meg készen kapsz egy képet, az lehet, hogy még mindig egyszerűbb, sőt, biztosan egyszerűbb befogadni.
Abszolút egyetértek, itt azért a digitális nemzedékről beszélünk, akik már előbb voltak online, mint hogy megszülettek, tehát hogy azért ezek tényleg nagyon más változásokat indítanak el az agyban, és mondjuk nálunk például a suliban anno az volt a szabály, hogy mondjuk a telefonokat azt ki kellett rakni a tanári asztalra, mert egészen más az a figyelem, amivel ők tudnak figyelni. Tehát mi, akik nem így nőttünk föl, nekünk ezt nagyon nehéz elképzelni, de számukra az egy állandó létező. És nyilván, hogyha már akár bármilyen ilyen digitális csatornán ilyen 20 másodperces videók vannak, és egy perces videót már nem tud végignézni a gyerek, mert elunja, ahhoz nagyon komoly energiát kell egy könyv olvasásába beletenni, hogy ő bevonódjon. Tehát, hogy kifejezetten ez egy munka, és ez a szülőnek is egy feladata, hogy az esti meseolvasással bevonja a gyereket, a legjobb a minta. Tehát a legjobb az az, hogyha a szülő is olvas otthon, nem elég, hogyha van szép nagy sárga könyves polcuk, hanem az kell, hogy a szülő is olvasson, lehetőleg ne kütyűn, mert ugye azt a gyerek kevésbé tudja összerakni. Olvassanak együtt, ő olvasson, tehát hogyha neki ez fontos, menjenek együtt könyvtárba vagy könyvesboltba, ahol a gyerek tud választani, de az biztos, hogy a gyereknek ahhoz kifejezetten energiát kell kifejtenie, hogy ő elkezdjen olvasni. Azért ma is vannak szerencsére ilyen nagyon-nagyon olvasó gyerekek, de amit mondtál, Anna, ez a 9 éves váltás, ez biztos, hogy az érési folyamat is, hogy azért 9 éves korig még gyerek, és akkor onnantól már azért ez az ifjabb kiskamasz kategória átjön, nagyon sok minden, szocializációban is a kortárs csoport jelenik már meg, tehát az is nagyon befolyásoló, hogy például az osztályban ciki-e olvasni, vagy menő-e olvasni, meg hogy olyan témákat talál-e. Tehát én azért szoktam azt javasolni, hogy tényleg engedjék be őket egy könyvesboltba, és mindegy, hogy mit vesz le. Én mondjuk a Percy Jacksonnak nem vagyok nagy híve, főleg azért, mert a görög mitológiát utána tanítani egy kicsit bonyolult, mert ott ugye tévesen van, szerepel egy pár dolog, és akkor mindig így le kell csiszolni, hogy mi a valóság, de bármi, de például abban...
És akkor a dolgozatban akkor ott a válaszok.
Persze, tehát hogy ezek így benne vannak, tehát hogy ezzel így együtt kell élnünk, de például ott is tök fontos, hogy egy diszlexiás főhősünk van, ami megint reagál egy problémára. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy azért a kiskamasz, nagykamaszkor nagyon sok mindenben vizsgálja olyankor a gyerek önmagát, hogy hol van ő, és hol van a világ hozzá képest, és ebben, hogyha neki az eszköze megvan, hogy ő tud olvasni, tehát be tud vonódni, tehát nem azt éli meg egy 2-3 oldal olvasása után, hogy nem emlékszem, miről van szó, hogy a figyelmem elkalandozott, olvastam 2 oldalt, nem tudom, mi történt, vissza kell mennem, és ezért jó, hogyha erről tud egy olvasó szülővel beszélni, vagy a tanárával, hogy ez tök oké. Nekünk is van olyan, hogy annyira pörög bennünk egy csomó minden, hogy nem tudjuk végigolvasni a szöveget, és vissza kell lapozni, de ilyenkor jó az, hogyha van egy ilyen pauze, akkor nem ijed meg a szülő, mert ha a gyereknek az eszköz ott van, akkor visszatalál, de egyébként pont a Young Adult könyveknél nagyon sok felnőtt talál rá az olvasásra, mert hogy az olvasásnak van egy meditatív jellege, és akkor itt már így az irodalomterapeutai vonalamat is behozom, hogy kifejezetten a meditációhoz, a relaxációhoz hasonló agyi folyamatokat indít el, és az a legjobb, hogyha olyankor egy kicsit mondjuk még arrébb is rakjuk a telefont, és akkor egy fél órára akár leül a gyerek, és akkor be tud vonódni valami olyanba. Nyilván, ha a szülő erőlteti rá, hogy már pedig most olvasol egy fél órát, az sem hat, de ha talál egy olyan könyvet, amiben végül is elviszi a történet, akkor még így is működni fog. Tehát, hogy lehet egy kicsit ilyen ráhatással is dolgozni.
Hát nagyon köszönöm, hogy ennyire sok jó könyvet ajánlottatok nekem, Verus és Orsi. Köszönöm, sziasztok!
Sziasztok!